Mindenekelőtt azért azt kell hangsúlyozni, hogy nagy különbség van egy különböző országokban lezajlott választások között. Oroszországi választás az teljesen érdektelen volt, mert az lefutott volt egy olyan diktatúrában, olyan manipuláció, olyan megfélemlítés felett, ami Oroszországot jellemzi, ott nem volt kétséges. Ellentétben a demokratikus országokkal ott mindig nyitva van a verseny, számítnak az érvek, a viták döntik el, és hát nyilvánvalóan elsősorban az adott ország belső helyzete. Most Egyesült Államok választása ugye még mindig azért a legfontosabb, mert az Egyesült Államok a világ leghatalmasabb, legerősebb állama, katonailag, gazdaságilag is, és hát az amerikai kultúra az nagy hatással van a világ más országaira, mondhatnám azt, hogy meghatározza vagy befolyásolja el különféle szellemi és művészeti divatokat. Na most az Egyesült Államok ebben az esetben egy különleges volt a választás, egyrészt azért, mert az egyik jelölt már korábban ugye elnök volt, és az ő teljesítménye nem mondható az, hogy ez nagyon meggyőző volt, vagy megnyugtató volt a világ számára. Egyrészt kiszámíthatatlansága, másrészt pedig olyan bizonyos fenyegetések, hogy aki nem fizeti a NATO-hoz szükséges hozzájárulást, azt nem védi meg, vagy talán az egész NATO-ra nincsen szükség. Jellemző volt az ő működésére, hogy számos posztot, fontos posztot betöltő általa kinevezett személyek lemondtak, vagy ő távolította el őket, és ezek mind óvták a világ ott az amerikai választókat attól, hogy ez az ember nem alkalmas az amerikai Egyesült Államok elnöki posztjára. Ugye a másik oldalon, a demokratáknál pedig egy kétségtelenül egy derék, nagyon tapasztalt ember volt Biden, aki viszont nem csak hogy meglehetősen idősen vágott volna neki még egyszer ennek a választásnak, hanem az ő egészségi állapota, szellemi állapota, ez látható módon oly mértékben hagyatlott, hogy végül is a saját párthívei, demokrata pártnak a vezetői is rávették, hogy mondjon le a indulásról, és ez mondjuk kicsit későn történt, és sokan ugye azt mondják, hogy hát az ő alelnök jelöltje nem volt más, aki hirtelen beugorjon, és hát nem volt eléggé alkalmas arra, hogy szembeszéljön a republikánus jelölttel. Na most én azt látom, hogy miközben sok-sok joggal tartott a világ is, persze sok Amerika is egy újabb Trump elnökségtől, és nem is csak a politikája, ugye várható politikája kapcsán, hanem a egyénisége, a jelleme. Ugye számtalan pert indítottak ellene, amelyek egy része be is bizonyosodott, hogy ő különböző bűncselekményeket követett el, és mégis nyert. És ez az izgalmas dolog, és ezt kellene talán szélesebb körben is világossá tenni, hogy én úgy látom, hogy Trump elsősorban azért nyert, mert amerikai társadalomnak a nagy többsége, mondhatnánk, hogy a józan többsége, régen mondták, hogy a csendes többsége, az megelégelte azt, hogy a demokrata elnökségek alatt oly mértékben eltolódott balra a politika, különösen annak a látványos társadalmat közvetlenül érintő politikája, hogy ebből elege volt a választóknak. Pontosan mire gondolok? Egyrészt itt van a migráció. Amerika gazdaságában nagyon jelentős szerepet töltenek be a főleg Közép- és Dél-Amerikából bejövő, általában ezek legálisan jönnek be, nagyon hosszú határ, nem is nagyon lehet ellenőrizni, és ők végzik azokat a munkákat mezőgazdaságban elsősorban, de más területeken is, amelyekre nem nagyon vállalkoznak már a régi amerikaiak, túl nehéz, túl fárasztó, túl meleg klímában kell. Az amerikai gazdaságnak szüksége van ezekre. Viszont oly nagy mértékben jöttek be, éppen a dél-amerikai rossz viszonyok miatt, akár láthatjuk, hogy milliók menekültek el Venezuelából, Közép-Amerikából is, sok diktatúra is, vagy rosszul működő ország van. Mexikóban ugye a drogháborúk vannak, tehát egyrészt érthető, hogy onnan sokan menekülnek az ígéret földjének tekintett Egyesült Államokba, de ez már nem tudja fölvenni azonnal az amerikai gazdaság, amellett pedig az beérkezők között, hát bizony, ahogy látjuk ezt Európában is, hogy vannak részben elborult elmék, vagy őrültek, vagy fanatikusak, akik gyilkosságot követnek el, rablásokat, tehát a közbiztonságot veszélyeztetik. Tehát szerintem Trump győzelmének egyik oka az volt, hogy őben látták azt a szemét, aki az amerikai embereknek a életét, biztonságát jobban tudja megúvni, mint az ellenfele. A másik dolog, ami pedig talán a mondjuk mondjuk az értelmiségiek számára nagyon fontos, és a Nyugat-Európában várható választások esetében, hogy olyan divatok alakultak ki, vagy olyan diktatúra, divat diktatúrák alakultak ki, amelyek sok szempontból a józan észsel ellentétesek. Itt arra gondolok egyrészt, hogy minden tisztességes ember mentes a rasszizmustól, és legyen az akár az amerikai rabszolgaságnak a múltja, az jogos elítélni. De ő az amerikai, mondjuk szélső balos, fekete ideológia, amely azt mondja, hogy csak a fekete élet fontos, és nem mondja azt, hogy minden élet fontos, amelyik szobrokat dönt le, olyan személyek szobrait, akik köszönetek örventek az amerikai történelemben. Nagy személyek voltak. A szexuális kisebbségek kérdése. Felvilágosult világ elfogadja azt, hogy nem mindenki heteroszexuális. Tehát szerintem ezzel nincs különösebb probléma ma. De amikor kitalálják azt, ami szerintem teljesen természetellenes, hogy az emberek kitalálják magukról, hogy ők más neműek, mint ahogy a biológiai nemű. És nem csak arról van szó, hogy minek érzi magát, és ez egy szörnyű új divat, szinte divat az, hogy én szeretnék más lenni, de átoperálják őket. Ezek olyan szélső jelenségek, kilengések, amelyekkel az amerikaiak szembezálltak. És még egy utolsó szó ezzel kapcsolatban, ugye, hogy olyan jelenségek lettek elég általánosak, hogy valaki, egy férfi mondjuk kitalálja magáról, hogy ő nőnek érzi magát, ezt elfogadják, és indulhat a sportversenyeken a női kategóriában. Tehát ezek olyan őrültségek, amelyeket sajnálatos módon a demokrata párt egy része támogatott, mint egy progresszív, hogy ez a haladás, és ez pedig a józan ésszel gondolkodó amerikai többség ezt elutasította. És még egy utolsó dolog, hogy én is itt Magyarországon, vagy Romániában, Erdélyben, ugye úgy nőttünk föl egy kommunista diktatúrában, ahol volt egy szellemi terror. A szólásszabadság nem létezett, és előírás volt, hogy mit kell hinni, a marxizmust, a tudományos szocializmust mindenki fogadja el. Na most valami ilyesmi történt Amerikában az elmúlt években, az egyetemeken, hogy olyan divatok, és most nem csak az előbb említett visszásnak is tekintető jelenségek, hanem olyan szellemi divatok, amelyek kizárják a másképp gondolkodót. Hát a szabadság országa. Hogy lehet az, hogy nincs az egyetemek jó részében igazi szólásszabadság, hanem van egy úgynevezett politikai korrektség, aki nem fogadja el azokat a nagyon is vitatható tételeket, amelyeket éppen mondjuk a progresszív irányzat felkarolt, azt kizárják, elutasítják. Vagy ugye még egy ilyen jelenség, hogy a közel-keleti háborúval kapcsolatban, hát nagyon bonyolult a helyzet, de az, hogy a palesztin mozgalom elképesztő terror cselekményeket hajtott végre ugye, Izraelbe, és ő egész közel-keleti békét veszélyezteti. Én most nem azt mondom, hogy Izraelnek mindenben igaza van. De hát a palesztin barát tüntetések Amerikában a terrorizmus támogatásával. Szóval ilyen jelenségek magyarázzák szerintem döntő mértékben az, hogy Trump győzött, és még ennek egy jele volt, hogy korábban Bidenre szavazók egy része, körülbelül 10 millió, egyszerűen nem ment el szavazni. Tehát nem akart még a republikánus vitatható jelöltre, de nem érezte azt, hogy ő igazán elkötelezett és bízik a demokrata jelöltben. Itt vagyunk, és akkor most az igazán kérdés az, hogy mi lesz, mi várható a jövőben, és én itt optimistább vagyok ma, mint pár héttel vagy hónappal korábban. Én bevallom, én magam is Trumpot valamennyi egy ismerve Harrisnak drukkoltam, de mit látunk, hogy milyen jelöltek jönnek föl, kiket szán különböző posztokra. Ezek nem egyértelműen pozitív reakciókat váltanak ki, de a legfontosabb posztokra mégis ilyenek, tehát a külügyminiszter nemzetbiztonsági főtanácsadó posztjára úgy tűnik, hogy alkalmas és bevált személyeket jelölt, és ez majd eldől, ahogy ha valaki olyan jelölt, már pedig ilyenek is vannak, akikkel szemben nagyon komoly fenntartások vannak, azt az amerikai szenátus valószínűleg el fogja vetni. De ma a ritka módon mind a szenátusban, mind a kongresszusban többségben vannak a republikánusok, de hát nem túlnyomó többségben, és a szenátusnak jóvá kell hagynia ezeket a fontos posztokra kinevezett személyeket. És hogyha ezekkel szemben nagyon komoly fenntartások vannak, már pedig vannak egyesekkel szemben, akkor valószínűleg ezeket nem fogják elfogadni. Úgyhogy az amerikai alkotmány, maga a kongresszusi rendszer, az amerikai demokrácia azért olyan szilárd lábakon áll, ami talán a párthűséget, nem talán biztosan überolja a párthűséget, tehát nem lehet lenyomni mindent a republikánus szenátorokon vagy a törvényhozókon sem. Úgyhogy ez egyfajta megnyugtató kérdés.
Mit jelent, vagy mit fog jelenteni akkor január 20-a után Európa és a NATO számára a Trump 2.0 éra?
Ugye a gazdasági kérdések azért, ezek lényegbevágók, húsbavágók, és Egyesült Államoknak is komoly gazdasági nehézségei vannak, de ezek eltörpülnek más országok nehézségei, akár éppen Nyugat-Európa nehézségei mellett. Trump célja, sokan közgazdászok is vitatják, az, hogy Amerikába hozni vissza azokat a termelő ágazatokat, amelyeket az olcsóbb árak elérése érdekében kivittek külföldre, nem utolsó sorban Kínába. Most a kínai áruk éppen emiatt is az ottani alacsony árszínvonal miatt, meg környezetvédelmi előírások hiánya miatt jóval olcsóbbak, és Amerikát is elárasztják ezek az áruk. Trump ezekkel szemben magas védővámokat akar bevetni, szemben a hagyományos ugye szabadkereskedelem gondolatával, és nem csak Kínával szemben, hanem Európával szemben, így Magyarországgal szemben is. Na most ezek közgazdások szerint még Amerikának sem hoznának igazán előnyöket, de az, hogy Európa számára sok-sok hátránnyal járnának, és elmélyítenék az itteni gazdasági nehézséget, ez egyértelmű. Erről nincs igazán támasz, hogy mit fog tenni Trump, erről kevés szó esik, ellentétben mondjuk az ukrán kérdéssel, amiről itt spekulálnak az emberek, az újságcikkek. És hát a Trump létező mai megnyilatkozásai alapján is itt sokan nyitott kérdés. Tehát a gazdasági döntései, lépései, ezek a hatása ma még nem ismert, hogy a fenyegetésekből, hogy úgy mondjam, mit vált be, és hogy ezeknek mi lesz a hatása, és mi lesz a legfontosabb, az Európai-Amerikai Szövetség, a NATO sorsa. Úgyhogy csak azt lehet remélni, hogy az eddigi ismert kinevezések alapján ebben nem kell túlságosan sokat tartani az olyan lépésektől, amelyek a éppen Európát súlyosabb veszélynek tennék ki orosz részről. Úgyhogy ezt pár héten belül már látni fogjuk, hogy milyen korábban elhangzott programok, ígéretek valósulnak meg, és melyek nem. De az biztos, hogy ha komolyan veszi Trump már azt az elvét, hogy Make America Great Again újra legyen erős és nagy, ez nem fogja feladni, és ez egyfajta garancia arra, hogy nem fog meghódolni sem Kína előtt, Tajvan kérdésben, sem Oroszország előtt, Ukrajna kérdésében. Úgyhogy izgatottan várja a világ is a következő heteket, de én azt gondolom, hogy most igazából véve nem Trump kiszámíthatatlanságától kell tartani, hanem Putyin nagyon is kiszámítható háborús politikájáról, retorikájáról, fenyegetésétől, atomfegyverek bevetése, és hát az a látható célja, hogy kiterjessze politikai hatalmát nem csupán Ukrajnára, hanem más országokra is. Tehát vannak neki szövetségesei, az úgynevezett gonosz tengelye, Észak-Korea a maga rabszolga népességéből, ahonnan ha a diktátornak úgy tetszik, akkor nem 10, hanem 100 000 számba küldhet koreai katonákat Ukrajna ellen. Tehát ilyen, ez a bizonyos gonosz tengelye. Oroszország, Kína, Észak-Korea és azok a iráni szélsőségesek, ajatollah rendszer, melyek ugye az iszlám fundamentalizmus hirdetői, és nem csak Izraelt akarják eltörölni a földszínéről, hanem az iszlám legszélsőségesebb irányzatait segítik pénzzel, fegyverrel, és itt mondjuk egy kis remény az, hogy Szíriában lényegében az ő szövetségeseik vereséget szenvedtek, az Assad rendszer összeomlott, úgyhogy izgalmas napok vagy évnek nézünk elébe, de ha megvan a kellő szándék a demokrácia híveiben, hogy nem engednek a zsarolásnak, nem engedik a félelmet és az önzést elterjedni, akkor helyt lehet állni ezzel szemben, a veszélyekkel szemben, és én nem hiszek a nyugat hanyatlásában. Ez egy óhaj kelet részéről, és hát azért nézzük csak meg, hogy hogy élnek az emberek nyugaton, még ha vannak is pillanatja munkanélküliségi problémák, vagy más, de hát micsoda más élet van keleten, Oroszországban, Kínában, milyen a diktatúrákban az élet. Úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni, és végül is az európai választók józanságán nagyon sok múlik. Romániában is lesz hogy egy fontos elnökválasztás, tehát itt nem szabad a demagógiának felülni, és a jövőt mi tudjuk biztosítani magunknak, utódainknak, és ezt a reményt, ezt az elszántságot, ezt kell terjeszteni szemben a defetizmussal, szemben a félelemmel, és tudni lehet, hogy a egységes Európa, az euróatlanti együttműködés és a józan demokráciák, amelyek mind a jobb, mind a baloldali szélsőségeket elutasítják, ezek igenis megmenthetik a világot a most joggal félt jelenségektől, tendenciáktól, személyektől.